hogy ez csak ugyanaz a hely.
Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Országosan vizsgált játszótereket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Sokan használják a Miskolci Közlekedési Vállalat, az MVK ZRT új okospadját. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A világgazdasági folyamatokat vizsgálva a jegybank által meghatározott 2% alatti éves inflációs szint továbbra is a reális célkitűzés, jelentette ki Banai Péter Benő, az MNB alelnöke egy podcastben. Szerinte a Magyar Nemzeti Bank elsődleges feladata az árstabilitás fenntartása, emellett pedig konstruktív partnerként kíván részt venni az eurozónához történő csatlakozás feltételeinek elérésében. A hazai inflációs cél felülvizsgálata célszerű lett a kormány euróbevezetési szándékát és az európai referencia szinteket figyelembe véve. Hangsúlyozta, hogy az euróbevezetéshez szükséges gazdasági feltételek teljesítése, így a stabil költségvetés, a csökkenő adósságráta, az alacsony infláció és a hozamszintek csökkenése a teljes magyar gazdaság számára hasznos. Hozzátette ugyanakkor, hogy önmagában az eurozóna tagság nem garantálja a felzárkózás nagyobb ütemét, azt a gazdaságpolitika minősége határozza meg. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A 10 év alatt megvalósuló, összesen 3550 milliárd forintos program legfontosabb finanszírozási forrása uniós ciklusokon átívelően biztosít forrásokat a kötött pályás közlekedés megújítására. A fejlesztések jelentős keleti kötődésekkel is bírnak, hiszen érintik a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítését. Szintén a keleti régiót fejlesztve korszerűsítik a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonalat, valamint a miskolci és a szegedi fővonalakat. A tervek között szerepel a szegedi és miskolci szakaszok 160 km/órás sebességre történő fejlesztése is. A fővárosi vonalak mellett új akkumulátoros motorvonatokat is beszerezhetnek a villamosítatlan vidéki pályákra, például Salgótarján irányába. A program további elemei közé tartoznak az új intercity szerelvények, hévjárművek, valamint a lassújelek felszámolása országszerte. 4 nap alatt több mint 8 megawattóra áramot takarított meg a Miskolci Fuchs ZRT, miután a hőhullám idején átszervezték a munkarendet. A kábelgyártó vállalata csúcsterhelési időszakok elkerülése érdekében úgy módosította a folyamatokat, hogy este 5 és 10 óra között ne legyen termelés, a legnagyobb energiaigényű gépek működését pedig az éjszakai és délelőtti órákra időzítették. A vállalat ezzel a rugalmas megoldással a termelés leállítása nélkül mintegy 1600 család egynapi villamosenergia fogyasztásának megfelelő mennyiséget spórolt meg. Több mint 1 milliárd forintos, pontosan 1,2 milliárd forintos állami támogatáshoz jut idén a Sármelléki Hévíz Balaton Airport a likviditási gondok enyhítésére. A pénteken bejelentett összesen 5 milliárd 500 millió forintos kormányzati csomag a Sármelléki mellett a debreceni és a pécsi-pogányi repülőteret is segíti. Varga Balázs országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kabinet vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét is. A támogatás mellett átfogó átvilágítást terveznek annak érdekében, hogy a jövőben hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Hévíz Balaton Airport jövője elsősorban attól függ, hogy mennyire tud sikeresen bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba. A térség turizmusa, a vállalkozások versenyképessége és az ipari fejlesztések szempontjából is stratégiai jelentőségű, hogy a repülőtér összekösse a régiót a nemzetközi gazdasági vérkeringéssel. Országosan vizsgált játszótereket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az ellenőrzött játszóterek harmadánál tártak fel hiányosságot az év első felében a kormányhivatalokkal együtt. A szakemberek közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a közterületeken, az óvodákban, iskolákban, valamint szállodák, éttermek, társasházak udvarain és a játszóházakban is. A vizsgálatok során a helyszínek több mint 30%-ánál találtak valamilyen problémát. Az eddig lefolytatott eljárások során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege már elérte a 14 millió forintot. A hatóság hangsúlyozta, hogy a játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben a fenntartó felelőssége. Ez magában foglalja az előírt biztonsági felülvizsgálatok elvégeztetését és a szükséges dokumentációk vezetését is. Európa egyik leginkább főváros központú közúthálózataként jellemezte a magyart Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésében. A személy- és áruszállítás mellett a forgalmi zsúfoltságban is kiemelkedő adatokat mutattak a fővárost érintő útvonalak. A legforgalmasabbnak az M0-ás körgyűrű bizonyul napi több mint 95 ezer járművel, amit az M1-es, az M5-ös és az M7-es, az M3-as és az M2-es autópálya, illetve autóút követ. Ezzel szemben a legkevésbé forgalmas szakaszok a fővárostól távolabb eső útvonalak közé tartoznak, mint például a Mezőkövesdet vagy Szedrest elkerülő utak, valamint az M30-as egyes részei. Több mint 109 millió forint gyűlt össze a rászorulók javára a Repont automatákon keresztül 2026 első felében a Mohu Mosolyra váltó programjának köszönhetően. A visszaváltási díjak felajánlásával a fogyasztók olyan szervezetek munkáját támogathatták, mint a Péter Csernyi Alapítvány, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS Gyermekfalvak. Ebből az összegből többek között egy új neonatológiai rohamkocsi beszerzését, valamint családsegítő és élelmiszertámogatási programokat valósítanak meg. A visszaváltási rendszer 2024-es bevezetése óta pedig már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra. Sokan használják a Miskolci Közlekedési Vállalat az MVK ZRT új okospadját. Egy hónappal ezelőtt telepítették, azóta sokan vették igénybe a különböző funkcióit ennek a fejlesztésnek. Az okospad három részből áll, magából a padból, egy roller és biciklitárolóból. Wi-Fi és telefontöltési lehetőség is elérhető benne. A fejlesztés célja a fenntartható mikromobilitás és a tömegközlekedés zökkenőmentes integrációja. A részletekről Juhász János, az MVK ZRT szolgáltatási és műszaki igazgatója számol be. Őt hallják.
Ugye ez az okospad az egyik megállóhelyünkön található, ez a Tapolcai elágazás megállóhely a Tapolca irányában, és ezt az okospad rendszert, ugye ez három egységből áll, ezt a MVK ZRT uniós támogatásból tudta megvásárolni. Tagjai vagyunk egy olyan kis konzorciumnak, akik a Horizon Metacase Mozaik szóról elnevezett projektben dolgozik együtt. Ez egy olyan uniós projekt, amelyben olyan mobilitási megoldásokat keresünk, olyan dolgokra találunk, illetve próbálunk megoldásokat találni, amely a városi közlekedőkben zöld megoldásokat, okos megoldásokat, környezetkímélő megoldásokat igyekszik létrehozni. Tehát ebben dolgozunk. Ezen projekt keretében került kialakításra ez a kis egység, ami ott található. Ő tulajdonképpen egy ülő alkalmatosság, kicsit esővédelemre is alkalmas, de a tetején napelem található, lehet rajta mobiltelefon tölteni, wifi elérést biztosít a környezetében, tehát ugye akik erre alkalmas telefonnal rendelkeznek, nyilván rá tudnak csatlakozni, tudják tölteni a telefonjukat USB kábellel, illetve vezeték nélkül is, illetve található ott kettő darab display, kettő darab kijelző is, amelyen aktuális környezeti adatokat jelenítünk meg, illetve maga az ülőpad egységhez kettő másik egység is tartozik, van egy kerékpártároló, illetve egy roller tároló egység is. Itt ez a lakosság szabadon veheti igénybe, tehát aki erre a pontra érkezik, ott le tudja támasztani, láncolni, tehát oda tudja ugye rögzíteni ezekhez az egységekhez a kis járművét, és akkor itt tud átszállni autóbuszra.
A tartós aszály miatt kritikusan alacsonyra csökkent a Bózsva és a Kemence patak vízszintje. A Zempléni hegység térségében lévő vízfolyások védelmében összesen mintegy 15 ezer köbméter vizet juttatnak a medrekbe a következő két hétben. A kezdeményezés célja az ökológiai egyensúly fenntartása, a fokozottan védett vízi élőlények védelme, valamint Sátoraljóhely térségének ivóvízbázis biztosítása. A szivattyúzás naponta kétszer végzik, és a lakosságot felelős vízhasználatra kérték. Startol az 54. Tokaji írótábor, amely három napon át irodalmi kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal, színházi előadásokkal és koncertekkel várja az érdeklődőket. A rendezvény sorozat első napján nyitják meg a Nomád Nemzedék című kiállítást, valamint avatják fel a Tenkács házat. Kedden a programban Németh László születésének 125. évfordulója, az 1956-os forradalom és a színház kapcsolata, valamint Berzsenyi Dániel munkássága áll a fókuszban. Szerdán a kormányváltás után irodalom és politika tematikus nap keretében a könyvkiadás, a folyóiratok jövője és az irodalmi támogatási rendszer kérdéseiről tanácskoznak. Az eseményt szerda este domborművek avatásával, valamint a hagyományos szakmai és irodalmi díjak átadásával zárják. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották.
Könyvet, mert ez hát kár volt. Rémlik, nem mondtál rá túl szépeket, kellemetlen elkényeztetett, nekem így rémlik. Búcsúzol, fogad tőlem szeretettel, te kérdezted, hát elmondom a véleményemet, szerintem jaj. hogy a dalnak vége van. Emlékezz nekem mindig, mindig igazam, mindig igazam van.
Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm, szeretettel kedves hallgatóinkat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. Augusztus 11-e van, amikor a Zsuzsannák, a Tiborcok és a Klárák ünneplik névnapjukat. Sok szeretettel köszöntjük őket és mindazokat, akik ezen a napon tartják születésnapjukat. 1999-ben ezen a napon volt teljes napfogyatkozás hazánkban, talán még sokan emlékeznek erre. 12 óra 46 perckor a megfigyelők számára úgy tűnt, mintha a hold eltakarta volna a napot. A nap átmérője 400-szorosa a hold átmérőjének, de a nap 400-szor távolabb van, ezért tűnhetnek úgy, mintha ugyanakkorák lennének. Ekkor a hold pontosan a föld és a nap közé került, ekkor a koronája is megfigyelhetővé vált, amit egyébként eltakar a saját fénye, valamint a napkitörések is észlelhetőek voltak. Ez a jelenség nagyon ritka, Magyarországon megelőzőleg 1842-ben fordult elő. Idén, holnap, azaz augusztus 12-én lesz teljes napfogyatkozás több európai országból, Grönlandról, Izlandról és Spanyolországból figyelhető meg. Ezen a napon a lemenő nap elé tőlünk nézve is bekúszik a hold, néhol több mint felét takarja, érdemes lesz figyelni az égboltot. És hogy ma reggel mire figyeljenek, ha az Európa Rádiót hallgatják? A napindító órát Nem csak kenyérrel él az ember című programunkkal kezdjük. A fél hetes hírek után az autizmussal élő gyermekeket nevelő családokhoz szólunk. Sztojcseva Eszterrel beszélgetünk, aki elmeséli, elkezdték építeni a Világon Otthont, egy olyan intézményt, amely az autizmussal élő fiataloknak biztosítana emberhez méltó otthonos hangulatú lakhatási lehetőséget. Kérem, figyeljenek ránk, szép napot kívánok önöknek!
Here and now.
past, making diamonds out of us.
Nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, Kocsis Áron, hajdunánási református lelkész vagyok. Szeretett testvérek, mai ige szakaszunk a Krónikák első könyvéből szól, annak 12. fejezetének 18. és 19. verseiből. Dávid azonban kivonult eléjük, és így kezdett beszélni hozzájuk. A békés szándékkal jöttetek hozzám, hogy segítségemre legyetek, szívesen leszek együtt veletek. De ha el akartok árulni ellenségeimnek, holott az én kezemhez nem tapad erőszak, látni fog és megbüntet atyáink istene. Ekkor Amászáj, a 30-ak vezére, lélekkel eltelve így szólt. Tied vagyunk, Dávid, veled tartunk, Isai fia. Békesség, békesség neked, békesség segítőidnek, mert megsegít téged Istened. Erre magához fogadta őket Dávid, és a csapatok vezetőivé tette őket. Szeretett testvérek, a bennünk körülvevő dolgok meghajtásával többé-kevésbé tisztába vagyunk. Lehet, hogy csak laikusan, mindennapi felhasználóként, lehet, hogy nagyon pontos szakismeretekkel rendelkezünk, hogy mi mivel működik, milyen meghajtással, milyen energiaforrással. Nagyjából így vagyunk, hogy használjuk a gépjárműveket, tudjuk azt, hogy az üzemanyag, vagy éppen az elektromos meghajtás segítségével tudunk eljutni egyik pontból a másikba. Aztán ott vannak azok az elektromos eszközeink, talán a mindennapi háztartási feladatoknak ellátásában, talán a kommunikációban segítenek bennünket. Tudjuk azt, hogy a bennük lévő akkumulátor, vagy éppen a hálózati csatlakozón keresztül nyert elektromos árammal tudnak működni. Tisztában vagyunk, így az eszközök meghajtásával, de tisztában vagyunk-e azzal, hogy bennünket mi hajt meg, bennünket mi képes mozdítani, bennünket mi az, ami erővel, energiával tud eltölteni. Testünk működéséről gondoskodik az étel, az, amit beviszünk, azok az energia egységek és fajták, típusok, amelyekkel működik a szervezetünk. Szénhidrátok, cukrok, fehérjék, és sorolhatnánk még a számtalan nyomelemet, amely bennünket ez életben fenntart és megtart, de tudjuk azt, hogy megvan ennek a veszélye, ha túl sokat, vagy éppen túl keveset fogyasztunk belőlük. Értelmünk és szellemünk működése is nyilvánvaló számunkra. Hiszen akkor, amikor információt szerzünk, amikor tudást, ismeretet tudunk valamilyen módon magunkba építeni, azzal tudjuk a világot jobban megismerni, többet tudni róla, képességeinket ki tudjuk bontakoztatni, logikai és bölcsességi lehetőségeinket kihasználjuk. A szellemi tápanyagunk, az, amit beviszünk, azzal vagyunk képesek kritikusan is gondolkodni és felfogni mindazt, ami körülöttünk van. És ott van szívünknek, lelkünknek működése is, hiszen az élmények, a megélt pillanatok, az érzelmi feltöltődések tudnak bennünket tovább lendíteni. Talán már megvan az a lendítés, az a mozdítás, amely bennünket a nyári szabadság, a pihenés idején töltött el, vagy még éppen előttünk áll a feltöltődésnek alkalma. De tudjuk azt, hogy ennek hiányultsága, az élményeknek, érzelmeknek mélységei, azok milyen mély depresszióba és letargiába tudnak bennünket taszítani. Ez a fajta lendület, ez a fajta mozgásba lendülés tagadhatatlan jelekkel jár, és megtapasztalható bizonyságok és eredmények kísérik. A lélek, Isten mozdító ereje a fizikai valóságban is megmutatkozik, az érzelmi és szellemi dimenzióinkat is áthatja. Változásokat képes bennünk munkálni. Amikor Isten mozdít bennünket, amikor Isten energetizál bennünket, amikor a mennyei atya lelke lelkesít minket, akkor ott olyan dolgok történnek, amelyekre talán nem is számítottunk, amelyeket nem is reméltünk és nem is gondoltunk volna. Amászáj aki itt a történetben szerepel, egy különleges megjegyzéssel van előttünk a Szentírás szövege szerint állítva. Ő a 30-ak egyik vezére. Ő az egyik olyan hős vitéz katona, aki Dávid szolgálatába áll, aki megéli az Isten lelkének felöltözését. Nem sok mindenkiről olvasuk ezt a Szentírásba. A legnagyobb és legjobban ismert történet az a pünkösdi történet, ahol a lélek áthatja a tanítványokat. És amikor Amaszája így a lélek erejét megtapasztalja, amikor felöltözi a lelket, nem remélve, nem kérve, de mégis megélve, akkor ott valami csodálatos, olyan erővel szóló hitvallás és elköteleződés szólal meg, amely csak azoknak az embereknek, csak azoknak a kijelentéseknek lehet igazi jellemzője, akik valóban az Isten lelke által szólnak. Mert békességet kíván, mert dicsőíti a mennyei atyát, mert Dávidban látja a szabadítót, mert ráismer és rá döbben az Isten akaratának munkálására. A lélekkel telik el, és érdekes az a megfogalmazása és szóhasználata a Szentírásnak, amelyet itt találunk, hiszen ugyanaz a ruach főnév szerepel, mint amely szerepel Isten lelkeként a teremtés történetébe is. Ugyanaz az eredeti lélek jelenlét bizonyságát mutatja, mint a teremtéskor, amikor az ember már nem pusztán csak porhüvely, hanem az Isten lelkével eltelített, megerősített és lendületbe hozott élő lényé válik. Felöltözködik, felöltözi a lelket. És ez a fajta megfogalmazás pedig a proféciai történeteknek bizonyságaiként jelenik meg. Akkor, amikor a proféták megszólalnak, az Isten lelke által tolmácsolják az ő üzenetét, akkor jelennek meg. Érdekes, a rabbinikus irodalom értelmezése szerint az Isten szócsövévé válik ezáltal. Hűségét megmutatja Dávid irányt, megmutatja és kinyilvánítja ugyanakkor, hogy Dávid a kiválasztott és elhívott. Katonaként lesz, nem profétai hivatás gyakorlóként, mégis az Isten lelkének áldott üzenetét közvetítővé. A lélek által Isten bárki lelkén keresztül szólíthat bennünket. Mi is lehetünk így az ő üzenetének közvetítői. Kellenek és szükségesek ezek a fajta megerősítések életünkbe, amit Amaszája is elmond. Mert elmondja azt, ami Dávidnak, az ő belső bizonytalanságai vívódásainak és a közösségnek is valamiféle reménytelenségbe való sodródásának mégis biztos pontot ad, és vezérlő elvük lesz. Eloszlatja a tévképzeteket, eloszlatja a gyanakvást, hiszen Dávid is valahogy furcsán fogalmazza meg, ha velem vagytok, ha ellenem vagytok, ha azért jöttök, hogy engem eláruljatok, vagy mellettem vagytok. Ezt bátran és az Isten lelke által kimondva üzeni meg. Nyitottak vagyunk-e, és készek, hogy Isten megmozdító, lendületbe hozó erejét megtapasztaljuk? Tudunk-e így ezáltal szólni az ő lelke által másokhoz is? Amen. Csendesedjünk el. Örökkévaló Istenünk, szükségünk van lelkedre. E mostan csendességünkben is arra vágyunk és azt reméljük, hogy pihenésünk idején te velünk vagy. Nem csak őrzöl bennünket, hanem kérdéseinkben és kétségeinkben, bizonytalanságainkban és félelmeinkben te mindent megvilágosító, helyreállító és kegyelmesen utat mutató Istenünk vagy. Kérünk, mennyei atyánk, így légy velünk, hallgass meg bennünket. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 4 nap alatt több mint 8 megawattóra áramot takarított meg a Miskolci Fuchs ZRT, miután a hőhullám idején átszervezték a munkarendet. A kábelgyártó vállalata csúcsterhelési időszakok elkerülése érdekében úgy módosította a folyamatokat, hogy este 5 és 10 óra között ne legyen termelés, a legnagyobb energiaigényű gépek működését pedig az éjszakai és délelőtti órákra időzítették. A vállalat ezzel a rugalmas megoldással a termelés leállítása nélkül mintegy 1600 család egynapi villamosenergia fogyasztásának megfelelő mennyiséget spórolt meg. Több mint 1 milliárd forintos, pontosan 1,2 milliárd forintos állami támogatáshoz jut idén a sármelléki Hévíz Balaton Airport a likviditási gondok enyhítésére. A pénteken bejelentett összesen 5 milliárd 500 millió forintos kormányzati csomag a sármelléki mellett a debreceni és a pécsi pogányi repülőteret is segíti. Varga Balázs országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kabinet vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét is. A támogatás mellett átfogó átvilágítást terveznek annak érdekében, hogy a jövőben hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Hévíz Balaton Airport jövője elsősorban attól függ, hogy mennyire tud sikeresen bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba. A térség turizmusa, a vállalkozások versenyképessége és az ipari fejlesztések szempontjából is stratégiai jelentőségű, hogy a repülőtér összekösse a régiót a nemzetközi gazdasági vérkeringéssel. Országosan vizsgált játszótereket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tártak fel hiányosságot az év első felében a kormányhivatalokkal együtt. A szakemberek közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a közterületeken, az óvodákban, iskolákban, valamint szállodák, éttermek, társasházak udvarain és a játszóházakban is. A vizsgálatok során a helyszínek több mint 30%-ánál találtak valamilyen problémát. Az eddig lefolytatott eljárások során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege már elérte a 14 millió forintot. A hatóság hangsúlyozta, hogy a játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben a fenntartó felelőssége. Ez magában foglalja az előírt biztonsági felülvizsgálatok elvégeztetését és a szükséges dokumentációk vezetését is. Európa egyik leginkább főváros központú közúthálózataként jellemezte a magyart Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésében. A személy és áruszállítás mellett a forgalmi zsúfoltságban is kiemelkedő adatokat mutattak a fővárost érintő útvonalak. A legforgalmasabbnak az M0-ás körgyűrű bizonyul napi több mint 95 ezer járművel, amit az M1-es, az M5-ös és az M7-es, az M3-as és az M2-es autópálya, illetve autóút követ. Ezzel szemben a legkevésbé forgalmas szakaszok a fővárostól távolabb eső útvonalak közé tartoznak, mint például a Mezőkövesdet vagy Szedrest elkerülő utak, valamint az M30-as egyes részei. A tartós aszály miatt kritikusan alacsonyra csökkent a Bózsva és a Kemencepatak vízszintje. A Zempléni hegység térségében lévő vízfolyások védelmében összesen mintegy 15 ezer köbméter vizet juttatnak a medrekbe a következő két hétben. A kezdeményezés célja az ökológiai egyensúly fenntartása, a fokozottan védett vízi élőlények védelme, valamint Sátoraljaújhely térségének ivóvízbázis biztosítása. A szivattyúzást naponta kétszer végzik, és a lakosságot felelős vízhasználatra kérték. Négy ingyenesen elérhető lelki segéd anyagot készített az online visszaélések áldozatainak és hozzátartozóinak a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Csalár Dorina osztályvezető az Inforádióban elmondta, hogy a jogi és technikai segítségnyújtás mellett a kétségbeesett bejelentőknek lelki kapaszkodókra is szükségük van. A kiadványok 4 különböző témát dolgoznak fel, a felnőttek képeivel való visszaéléseket, az adathalászat áldozatainak szóló segítséget, a gyermekkori online visszaéléseket, valamint a szülőknek és hozzátartozóknak szóló útmutatót. A szakemberek azt javasolják, hogy gyanús üzenetekre ne kattintsunk, az e-mailek helyesírását figyeljük, és nehézség esetén keressünk egy megbízható bizalmi kapcsolatot.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Egy éjszakára, egy kirándulásra nézd. Senki nem felelt meg mindegyiknek, ahogy én sem feleltem meg már mindegykinek. Senki nem felelt meg mindegyiknek, ahogy én sem feleltem meg már mindegykinek.
Információk, érdekességek. Napindító.
Az autizmussal élő gyermekeket nevelő családoknak az érintett gyermek életkorának előre haladtával egyre nehezebb a helyzetük. Korai fejlesztésekből még bőven válogathatnak, majd óvodát még csak-csak lehet találni, de iskolát már szinte lehetetlen. Az autizmusról élőkről a társadalom jelentős része valójában keveset tud. Sokaknak ráadásul filmekből van benyomása, például az Esőemberből, amelyet általánosnak semmiképp nem szabadna tekinteni. Az autizmussal élők egy része a serdüléssel együtt egyre agresszívabbá válik, és akár saját szüleire is rátámadhat. Egy felelős szülőnek előbb-utóbb is gondolni kell arra, mi lesz majd akkor, ha ők már nem élnek. A Világom Alapítvány nekik szeretne segíteni. Sztojcseva Eszterrel, a Világom Alapítvány vezetőjével Hegedűs Márk beszélgetett.
Ha megengeded, akkor először a személyes érintettségeddel szeretném kezdeni, mert feltételezem, meg mivel utána olvastam a történetednek, tudom is, a Szeretlek Magyarországon megjelent veled készült beszélgetésben, hogy van családi érintettséged, ami gondolom elvezetett a Világom Alapítványhoz, majd ezt mondd el, de először is családilag, hogy vagytok az autizmussal élő gyermeketekkel, mi a ti történetetek?
Igen, nekem a nagyobbik fiam, Ábel, aki 18 éves, ő az, aki autizmusban súlyosan érintett. Egyébként már egészen kicsi kora óta tudjuk ezt, tehát mi viszonylag hamar kaptunk diagnózist, de nagyon-nagyon sokan küzdenek azzal, hogy évekbe telik, mire egyáltalán odaig eljut a család, hogy a gyermek kapjon egy diagnózist, és el tudja kezdeni a szükséges fejlesztéseket. Nálunk ez szerencsére gyorsan megtörtént, 3,5 éves kora környékén kapott diagnózist, és akkor el is tudtuk kezdeni már nagyon korán a gyermekkori fejlesztéseket.
Vissza tudod idézni egyébként ezt a gyerekkori pillanatot, ezt a diagnózist? Akkor már úgy bennetek volt, hogy valami lehet a Ábellel, ami mássá teszi őt, mint a más embereket? Ez megkönnyebbülés volt, nehézség volt? Hogy emlékszel erre vissza? Ez mennyire sokkoló egy családnak?
Azt gondolom, hogy alapvetően abszolút sokkoló, tehát amint szembesülsz azzal, hogy valami nagyon, nagyon más, nyilván ez az autizmus kapcsán nem arról van ugye szó, mint amikor egy gyermek valamilyen születéskor látható, például genetikai vagy kromoszoma betegséggel születik, hanem ugye eltelik 1-2-3, kinél kevesebb év, mire egyáltalán feltűnik, hogy valami más azon a gyermeken, mondjuk a viselkedésén. Mi ugye a viselkedésén, illetve a beszéd fejlődésének a megkészültsége miatt kezdtünk gyanakodni arra, hogy valami máshogy történik ő vele, mint a társaival. Amikor ő megkapta az autizmus diagnózist, akkor mi erről tulajdonképpen nem tudtunk semmit. Volt a fejemben néhány kép arról, hogy egyáltalán létezik az a dolog, hogy autizmus. Azt hiszem, hogy nagyjából annyit tudtam akkor róla, és ez ugye 15 évvel ezelőtt történt. Amit így körülbelül akkor az átlagember, hogy mondjuk láttam az Esőember című filmet, és akkor élt egy ilyen kép a fejemben, hogy az autisták általában valamilyen zseniális képességgel rendelkező furcsa emberek. Ennél többet én erről nem tudtam. Arról sem tudtam, hogy mik a kilátások, nem volt semmifajta jövőkép akkor még a fejemben azzal kapcsolatban, hogy ő a fejlesztésekkel egyáltalán hová fog tudni eljutni, hogy milyen nehézségekkel fogjuk majd magunkat szembe találni az évek során. Tehát igazából, mivel hogy nem jártunk végig egy olyan utat, ami hozhat bizonyos családoknak megkönnyebbülés, hogy na, akkor végre ki van mondva, ez nálunk nem volt. Én inkább akkor azt éreztem, hogy akkor feküdjünk rá minden erőnkkel a fejlesztésekre. Azt nagyon fontos volt tudatosítani magunkban, hogy ez a gyerek, ez ugyanaz a gyerek, aki tegnap is volt, amikor még nem volt papírja arról, hogy ő autizmussal él.
15 évet azt így nehéz lenne feltételezem 2 percben összefoglalni, de 1-2 dolgot felvillantasz, hogy aztán mi történt veletek, mire most 18 éves lett Ábel?
Igen, azt kell róla tudni, hogy ugye megkésett beszédfejlődés miatt kezdtünk el szakemberekhez járni. Aztán tulajdonképpen ez a korai fejlesztés az nagyon szépen beindult nála, és nagyon-nagyon sok energiát fektettünk abba, hogy kicsi korában kihozzuk belőle azt, amit csak ki lehet hozni, és akkor igazából hát voltak nagyon jó szakemberek, akikhez elkerültünk, meg voltak kevésbé jó szakemberek is, akikkel kapcsolatba kerültünk, és akkor megpróbáltuk ezek közül, a fejlesztések közül beépíteni az életünkbe azt, amiről azt éreztük, hogy ez neki tényleg segít, és hogy a családunkat is segíti. És aztán tulajdonképpen nagyon sok minden a szerencsén múlott a mi életünkben, és ezzel arra szeretnék utalni például, hogy én nagyon teljesen véletlenül tudtam neki olyan óvodát találni, ami egyébként egy családi napköziként működött akkoriban, ahol ő nagyon-nagyon szép és jó dolgokat kapott 3 éven keresztül. Ez egy inkluzív ovi volt, ahol abszolút be tudott illeszkedni a közösségbe, és hogy úgy tudott ő is, meg az egész családunk is a közösség része lenni, hogy egyáltalán nem kellett azt éreznünk, hogy mi bármiben is különbözünk a többi családtól. És hogy ez miért óriási szerencse, azon kívül, hogy mennyire sokat kaptunk tőlük, azért, mert hogy ezt nem a rendszer segítsége által találtam meg ezt a helyet neki, hanem egy teljesen véletlenszerű játszótéri találkozás kapcsán. És akkor, amikor én már kerestem neki óvodát a pedagógiai szakszolgálaton keresztül, és nem tudtak nekem ezzel kapcsolatban érdemi segítséget nyújtani. És akkor tulajdonképpen az iskolaválasztás is így történt, és ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert hogy ezzel a dologgal nem csak én voltam így, hogy nagyon-nagyon magára van hagyva a szülő például egy intézménykereséssel kapcsolatban. És az az igazság, hogy a mai napig megtalálnak olyan szülők, akik most tartanak ott, hogy mondjuk frissen diagnosztizált autizmussal élő óvodáskorú gyermekük van, vagy kisiskolás, vagy éppen iskolába készülő, és hogy nem találják a megfelelő intézményt. Tehát, hogy ebben nem igazán történtek ez alatt a 15 év alatt előrelépések. És sajnos a lehetőségek, azt hiszem, hogy egyre szűkülnek, ahogy a gyermek növekszik, mert én is azt tapasztaltam, hogy fejlesztésből még rengeteg széle elérhető. Nyilván ez nagyon nagyban függ az adott családnak az anyagi lehetőségeitől, de hogy sok minden közül lehet válogatni. Aztán óvoda az már egy picit kevesebb van, iskola még kevesebb. Ha már középiskolás korú egy gyermek, akkor meg aztán tényleg nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy hol lakik a család, el tudnak-e oda járni, mi is nagyon messzire hordtuk Ábelt iskolába. És ott az iskola, az azt hiszem, hogy tel is tele van nagyon jó szándékú pedagógusokkal, meg gyógypedagógiai asszisztensekkel, akik abszolút erőn felül teljesítenek nap, mint nap, és tényleg ember feletti, amit ők ott a gyerekekkel csinálnak, mert hogy nagyon nehéz úgy csodát művelni, hogy a körülmények nincsenek ehhez megteremtve. És hogy azt gondolhatnánk, hogy hát ezek kis létszámú osztályok, itt aztán lehet haladni, de hogy 6-7 autista gyerek, legyen az mondjuk elsős, vagy éppen kiskamasz, az iszonyatosan sok egyéni figyelmet igényel, és nagyon nem elég az, hogy ők egy picike teremben két pedagógussal és egy asszisztenssel vannak. Szóval, hogy nagyon-nagyon nehezített terepen dolgoznak a pedagógusok is. Hát amikor meg bejut a kamaszkor, az azért nagyon-nagyon sok családnál egy óriási kihívást jelent, mert hogy a hormonális változások azok minden embert egyébként megviselnek, minden kamasz gyereket megviselnek, és az autista gyerekek pedig nagyon sok esetben nem értik, hogy mi történik velük, hogy miért változik meg a testük, hogy miért érzik magukat másképp, mint ahogy azelőtt érezték magukat, és nagyon sokszor ez ilyen indulati kitöréseket okoz. Hogyha valamilyen esetlegesen társult pszichiátriai betegség van egy gyerek esetében, akkor azok is általában így a kamaszkorral szoktak láthatóvá válni, és hát innentől kezdve meg aztán végképp nagyon-nagyon nehéz a családok helyzete.
És akkor hogyan tovább a ti családotok életében oda szeretnék eljutni, hogy hogyan jutottatok arra a döntésre, hogy szükségem van a Világom Alapítvány létrehozására, aminek végül is, ha jól gondolom, akkor már alapból az volt a célja, hogy ezt a Világom Otthont meg tudjátok majd építeni.
Igen, ennek az volt a kiinduló gondolata, alapvetően két dolog. Az egyik az az, hogy nekem van egy olyan emlékem, amikor Ábelt először vittem iskolába, és akkor aznap nagyon-nagyon próbáltunk felkészülni, nagyon próbáltuk őt is fölkészíteni, nagyon sok mindent leírtam róla a pedagógusoknak, meg az asszisztenseknek azzal kapcsolatban, hogy ő mi az, amit ő fél, mi az, amit szeret, mi az, amit nem szeret, mi az, amit nem tud egyszerűen elviselni. És akkor történt egy olyan eset, hogy ezt a kis füzetkét, amiben ezeket a dolgokat leírtam, odaadtam, és nem olvasták el, és nem vettek figyelembe egy olyan dolgot, amitől ő nagyon félt, konkrétan az, hogy szól a zene. Ő azt akkoriban nem tudta elviselni, és hát sajnos így rázárták az ajtót, és nagyon-nagyon sírt, amikor értementem, mert hogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az életéért küzdött, vagy az életéért akart akkor menekülni. És ez egy annyira megrázó pillanat volt, amikor én először szembesültem azzal, hogyha őt bármilyen intézménybe beadom, ott hagyom reggel, akár csak az iskolában, akkor nem tudok első kézből információkat kapni arról, mert hogy ő nem tudja elmondani, hogy mit él meg azon a helyen. És hogy mennyire iszonyatosan fontos a bizalom egy ilyen gyerek vagy fiatalnak a szülei, és azok között az emberek között, akikre rábízza. És valahogy akkor azt éreztem, hogy ez így nem jó, és hogy egyszer majd valamikor valamit szeretnék csinálni annak érdekében, hogy ez jobb legyen. És hát innentől kezdve még nagyon sokáig váratott magára az, hogy alapítványt hozzunk létre, mert hogy a kapacitásaink ezt még amikor Ábel nagyon kicsi volt, akkor nem engedték meg. De hogy a dolognak a másik lába az pedig az, hogy azért viszonylag hamar sikerült azt kimondanunk, hogy ő nem lesz sohasem önálló életre képes. Tehát, hogy bármennyit is foglalkozunk vele, bármennyire is jó iskolába jár, bármennyi fejlesztésre is elhordjuk, azt soha nem fogja tudni megugrani, hogy önállóan egyedül tudjon élni, és tulajdonképpen ez volt az utolsó, vagy hát így a végső érv amellett, hogy akkor meg kell neki teremteni, nem neki, hanem a hozzá hasonló autizmussal élő fiataloknak egy olyan otthont, ahol tényleg abszolút emberhez méltó körülmények között élhetnek úgy, hogy a szülők teljes biztonsággal el tudják engedni a kezüket. És amikor ez eljött ez a pillanat, akkor ő már kamasz volt, és akkor az osztálytárs szülőkkel összefogva jutottunk arra, hogy akkor létrehozzuk a Világom Alapítványt. Az ő gyerekeik is nagyon-nagyon hasonlóak, hasonló támogatási szükségletekkel élnek, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szükségszerű és megnyugtató lépés volt, hogy mi ezt létrehoztuk. És igen, sok ötletem volt még az elején, hogy mi mindent lehetne csinálni egy olyan alapítvánnyal, ami autizmussal élő embereket és családjaikat támogat, de hogy én a legesleg égetőbb hiányosságnak az ellátórendszerből pont a bentlakásos intézményeknek a meglétét tartom, mert hogy a szülők fáradnak, egy ponton meg fogunk halni, és ezt is muszáj szem előtt tartani, hogy nem leszünk itt nekik örökké, és hogy arra az időre muszáj egy teljes mértékben megnyugtató jövőt fölépítenünk nekik.
Az autizmussal élő gyermekeket nevelő családoknak az érintett gyermek életkorának előre haladtával egyre nehezebb a helyzetük. Korai fejlesztésekből még bőven válogathatnak, majd óvodát még csak-csak lehet találni, de iskolát már szinte lehetetlen. Az autizmusról élőkről a társadalom jelentős része valójában keveset tud. Sokaknak ráadásul filmekből van benyomása, például az Esőemberből, amelyet általánosnak semmiképp nem szabadna tekinteni. Az autizmussal élők egy része a serdüléssel együtt egyre agresszívabbá válik, és akár saját szüleire is rátámadhat. Egy felelős szülőnek előbb-utóbb is gondolni kell arra, mi lesz majd akkor, ha ők már nem élnek. A Világom Alapítvány nekik szeretne segíteni. Sztojcseva Eszterrel, a Világom Alapítvány vezetőjével Hegedűs Márk beszélgetett.
Hogy kinek mi a rossz, mi a jó, nem létezik szó, mindent áthidaló, mert amit nem tartanak semmire sem, nem is jó, semmire nem hihetem. Van az a tűz, ami benned elég, benned kevés van, de bennem elég. Mindegy, hogy mit van, mi bennem alig, a lélek is nem csak az elme valid. Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, mert a külvilág néha hűtlen feleség. Neked lehet rendben, ami nekem szanaszék, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog. Hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk? Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi, lehet nekem minden. Mint a jég, úgy olvad le itt benn a szavakon túl és a falakon innen. Minden kincsem, mindenben úgy kell elmerülni,
külsőségeket elkerülni, mert jobb állni és élni belül, mint megfáradtan egy tévhiten ülni. Ha felragyog a holt szemeren, úgy a csendnél nincs szebb szerenet, lehet fele más, te egy életvitel, csak elfogadni nem érteni kell.
Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, a külvilág hűtlen férj, és nem egyéb, neked lehet rendben, ami nekem szana szép, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk,
lehet éppen boldog,
hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk.
Ezek csak nézőpontok,
mert ami neked semmi, lehet nekem minden, mint a jég, hogy jól marad le itt benn a szavakon túl, és a falakon minden, nekem kék a szívem.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Hét órakor jönnek a hírek itt az Európa Rádióban, majd a Kontinentális reggeli című programmal várom önöket.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Sikerül, megígérem, neked nem leszel egyedül. Fogom majd a kezed. Elfogy a levegő és élni is fáj. Ha állni se bírsz, pedig menni muszáj. Annyit tehetek, megígérem, neked itt leszek veled is.
Nem maglak egyedül. Nem maglak egyedül.
Reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.